generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mélykuti Ilona műsora.
Kovács Jánossal, az Operaház Kossuth Díjas első karmesterével beszélgettünk, és ismét egy részlet, amelyen három basszus, Gregor József, Kovács Kolos és Polgár László énekli Rossini Sevillai Borbély című operájából a Rágalom áriát, és aki közbeszól és vezényel, az Kovács János.
Sei gentile, che sensibile sottile, leggermente dolcemente. Incomincia sussurrar. Piano, piano. Terra sotto voce sibilando
va scorrendo
va rotando nell'orecchia della gente si introduce destramente
le ceste di cervelli
Fa stordire, fa gonfiar.
Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy hogyan tudja egy karmester becsapni a zenekart, vagy egy zenész esetleg becsapni a közönséget. Hát ahogy hallgattam ezt a felvételt, ez a három énekes nem tudta becsapni, mert fantasztikusan énekelnek, és ön pedig közbeszólt, hogy ezt most így, ezt úgy és amúgy, és a felvétel, ha jól láttam, a Kongresszusi Központban készült, de nem tudom, hogy mikor.
Én sem. Nem emlékszem már rá, sajnos az agyam olyan lett az utóbbi években, mint a rosta, de nyilván ötletgazda a produkció vezetője lehetett, rendezője, mert egyébként nem rossz, hogy az elején azt, hogy piano és sotto voce, az karmester mondja, mert ezek tulajdonképpen terminus technikusok a zenében, csak hát a hangot azt szégyellem, mert...
A három basszus mellett igen, megszólalni, igen, de hát egy karmesternek igen. Nem az a dolga, nem. Hogy szépen énekeljen vagy beszéljen, nem. De egyszer azt is mondta, hogy nem szereti ezeket az operagálákat.
Most is így vagyok vele, hogy feláldoznék bármilyen nagy nevekkel történő operagálát, ahol híres nevezetes áriák és duettek csendülnek el, mindet feláldoznám egy-egy teljes előadásért, mert... borzasztóak ezek a saláta műsorok, nem tudok mit mondani. Mm-hmm. Szóval kivonat, például a sláger a Giannis Kiki című Puccini operából Lauretta áriája, amit a közönség imád, és halvány fogalmuk nincs, hogy az ária miről szól. Tehát az, hogy nem mesélem el az operát, de igen, semmi köze. És azt csinál az énekesnő, amit akar, úgy nyúzza, ahogy akarja, semmi köze az operához. Csak egy szeletke kivágva, ez olyan, mint hogy egy politikusnak a beszédéből kiollóznak
két mondatot és előszeretettel szoktak, igen. És semmi köze a valósághoz.
Semmi köze a valósághoz.
Azt mondta, és hát ez valóban így van, hogy egy operaházi zenekar az azért semmiképpen sem kap akkora hangsúlyt egy előadásban, mint egy koncerten szereplő zenekar, hiszen akkor csak a zenekar játszik, ahogy mondta, meg kell ágyazni az énekesnek.
Igen, de azért nem szívesen mondom, hogy nem kap akkora hangsúlyt, csak meg kell osztozni ezen a nagy hangsúlyon a többi szereplővel, és vannak helyzetek, amikor a muzsikusnak kompromisszumkészebbnek kell lenni, mint hogyha... De hozzáteszem, hogy a szimfonikus zenekarban is, koncertpódiumon is kell egyfajta jó értelemben vett kompromisszumkészség, de...
Mire?
Semmi...
Hiszen ön azt mondta, ugye ezt idéztem is, hogy nem érvényesülni kell, hanem érvényesíteni a zenét, és néha egy jó oboás többet ér, mint egy jó karmester.
ez az utóbbi években, vagy most már mondhatom, hogy évtizedekben egyre inkább meggyőződésem mi vált, hogy nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy kialakult elképzelése az előadandó darabról, de azt nem tarthatja kizárólagosnak, sőt, egy első próbán most azért szoktam rá arra, hogy ismerkedem a zenekarral, hogy minél többet végigjátszunk, mert ugyanúgy, mint énekesekkel, egy hangszeres szólistával, egy koncertmesterrel, vagy kürtművésszel, rácsodálkozhatok arra, hogy hihi, ez sokkal jobbat tud, mint amit én gondoltam.
Ismerkedik a zenekarral a saját operaházi zenekarával, vagy azokra a zenekarokra gondol, akikkel föllép,
is.
Hiszen igen, végül is csak igen. Kimerészkedett a zenekari árokból egyszer csak.
Így van, de nem, ez paralel futott, hogy az operárokban és koncertpódiumon, de az ismerkedés nem csak arról szól, hogy én most egy ismeretlen oboművészet először találkozom, hanem egy régebbivel is meghallgatom, ha új darabot játszunk, hogy játssza el. És csak akkor szólok, vagy akkor próbálom megalakítani, hogyha biztos vagyok benne, hogy az övé nem jobb.
Igen, tehát igazából egy demokratikus vezetést valósít meg az operában, de ugyanakkor el is várja, tehát ugyanakkor nagyon gondos.
Igen, de nem szeretem a demokratizmust. Mert,
egy zenekarnál valószínűleg nem lehet, mert akkor össze-vissza szólnak.
Igen, itt ha van egy pici idő, akkor ez igen, egy sarkalatos kérdés az életemnek meg a pályámnak, hogy a demokratikus szót azért nem szeretem a zenei életben, mert demokratikusnak nevezhetném az együttműködést egy vonós négyesben, ahol négy egyformán kvalifikált vonós művész egymást hallgathatja, és ott a brácsásnak épp úgy beleszólása van, mint az primáriusnak, vagy a csellistának, vagy a szekundegedősnek. 40 tagú együttesnél már előfordulhat, hogy technikai okokból valakinek koordinálni kell a művészek munkáját. Ez egy kicsit hasonlít arra a vicces fogalmazásra, amivel szokták mondani, hogy keletkezett a rendezői szakma a színházba, hogy a leggyengébb színész leküldték a nézőtérre, hogy nézze meg, hogy néz ki kívülről. Most nem akarom hasonlítani, de hasonlók egyébként a szakmák, és lényeg az, hogy itt történik a nagy baj, hogyha egy karmester úgy érzi, hogy túlnő azon a szerepkörön, ami egyébként szánva van neki, hogy magyarosan fogalmazzak, és hogyha ez a koordinációs munka, ami több muzsikus együttjátékát hivatott biztosítani, hogyha egyszer csak ehelyett azt érzi, hogy ő fölötte áll a zenekarnak. Tehát azért mondom, hogy csak ennyiben tartom fölöslegesnek a demokratikus szót az együttműködésben, és a karmesternek nem az a dolga, hogy korbáccsal, és nem tudom én, hogy kivasalja azt, amit ő
szeretne hallani,
vagy amit biztosnak vél, hogy annak úgy kell lennie. Természetesen kell a határozottság, de a dolog mindenképpen közösen formálódik.
A zenekari vezénylésről, ha beszélünk egyszer, azt mondta, hogy nagyon sokáig nem mert Bartókot vezényelni. Mikor érzi az ember, érzi-e magát az ember egyenrangúnak a zeneszerzővel? Tehát fel kell nőni valameddig, hogy az ember mindent megértse, ne hagyja ki a hangokat, hogy visszautaljak. De nem csak ezért. Volt olyan, amikor úgy érezte, hogy teljes egészében partnerek a zeneszerzővel?
Hát soha. Szóval a zeneszerzőhöz fölnőni nem lehet, megközelíteni lehet. Részemről egyébként Bartókhoz visszatérve azért nem mertem sokáig, mert zeneakadémiai tanárom Simon Albert olyan fokon közelítette meg Bartók műveit, hogy utána egyszerűen görcsön volt tőle, és ezért is van. De hozzáteszem, hogy ha most is készülök Bartók táncvitjére, tehát irgalmatlan nehéz feladatnak tartom. Megközelíteni, úgy érzem, ebben nincs semmi álszerénység, megközelíteni lehet, fölnőni egy szerzőhöz lehetetlenség, mert attól egyszer való is zseni. Tehát belőlem például világéletemben sajnos hiányzott az a kreatív készség, ami egy zeneszerzőben megvan. Tehát én mindenkit csodálok. Visszatérve a beszélgetésünk elejére, Selmeci Gyurit csodálom, hogy ő komponál. És az egy sokkal magasabb rendű munka, mint az interpretáció, tehát amikor megpróbálok.
Lehet, hogy Selmeci Gyuri pedig önt csodálja, hogy képes mindezt vezényelni.
Nagyon jól megvoltunk együtt, Istennek hála, és nem kell versengenünk azért, hogy ki a fontosabb, de hát ez igen. Nyilvánvaló, hogy a zeneszerző az első egy darabban, és hál' Istennek a közös munka nagyon sokat segített, hogy a lényeg felé taszigáljon.
Hát meg ott ül a szerző, ugye? Igen. És akkor időnként könyörtelenül beszól, de lehet, hogy a karmester is be tud neki szólni adott esetben például, hogy Gyurikám, ezt most itt szerintem nem jól írtad meg például.
Nem biztos, hogy ezzel a kifejezéssel, de hogy esetleg nekem több operaházi zenekari árokbeli vagy akusztikai tapasztalatom van, mint neki, annak ellenére, hogy ő dirigált az operában, sőt, ő folyamatosan dirigál, de egy szerző azért mégis inkább szabad ebből a kifejezéssel, nem ködzabáló, és ahogy beszéltünk róla, a lényeggel foglalkozik, és kell mellé egy ilyen szükséges rossz, aki állandóan megpróbálja lehúzni, hogy két lábbal álljon a földön, és hogy a hangzóanyaggal a valóságban is foglalkozzon.
Ködzabáló, vagyis bármit el tud képzelni, és nem tudja, hogy egy zenekar mire képes ebből?
De képes. A ködzabálás az a legfelső fokon értendő, hogyha ezt mondom. Tehát, hogy ő arról a bizonyos dologról tud, amit nem tudunk szavakban megfogalmazni. Tehát számára nem az a fontos, hogy kijön-e a magos hang a kürtből, hanem az, hogy ő ott mit képzelt el ebből a megfogalmazhatatlanból.
Kortársat is vezényel. Például Tokióban egyszer egy egész estét vezényelt Ligeti György műveiből.
Hát örök adóságom marad, hogy ezt kevesebbet teszem, mint amennyit illenék, és hogy Ligetihez csak azért. Az ember kényelmes és lusta disznó, és csak azt tanulja, amire...
Amit muszáj.
Igen.
Tiszta szerencs, hogy fölkérték Tokióban Ligetire.
Igen, és hát az volt a szerencsém, hogy egy nagyon felkészült kórus és zenekar várt, mert különben beledököltem volna. Hát Ligeti borzasztóan nehéz, és hogyha történetesen Ötvös Péter nem száll rám egy délutánt, és nem segít fölkészülni, akkor nem tudom, hogy mi lett volna belőle, de minden egyes előadónak kutya kötelező volna rendszeresen kortárs zenét előadni. Szőlősi András annak idején azt mondta nekem, hogy a karmesterek egyik legnagyobb jóhája, hogy mindegyik az új világszimfóniát akarja dirigálni, és megvetően lebigyeztik az ajkukat, hogyha egy kortárs darabbal kell birkózniuk.
Itt folytatjuk mindjárt Kovács Jánossal.